alkalmam van rá, hogy a táskát itt nyomták a kezembe. Hát ha összetévesztettek valakivel, alig ha, mondta bánatosan. Éppen ön mondta, hogy a hangos beszélő ismételgette a nevét. Többször is határozottan állította, nézett rám szemrehányón. Egyre inkább az az érzésem támadt, hogy a hadnagy segíteni akar. Azon kívül, morogta még bánatosabban, azt sem lehet kizárni, hogy a robbanó szerkezetet úgy hozta magával a repülőgépen. Ezt pedig még szigorúbban tiltják a törvényeink. Maga megőrült, pattantam fel, hiszen a vámnál megnézték a csomagomat, megvonta a vállát. Attól még benn lehetett a robbanószer. Mondjuk, a vámosok nem vették észre, de hát mondom, hogy úgy kaptam a táskát az információnál. Erre bizonyítékom van. Követelem, hogy keressék meg azt a lányt, aki az információban ült, és senki sem láthatott bele abba a táskába, mondta szelíden. Lehetséges, hogy ön egy olyan táskát kapott, amiben nem is volt robbanóanyag. Bőröndöm mellett heverő úti táskámra mutatott. Ezt mi? Maga megőrült, de hogy? Én csak azt mondom, amit a bíróság fog állítani, az, amelyik elítéli magát 10-15 évre. Érti, mister? Valaki csoda jól megtervezte ezt az egészet. Tömbehozta a robbanó szerkezetet az országba, aztán, hogy a gyanút elterelje magáról, cinkostársa segítségével hozzájutott egy másik táskához. Hogy miért történt mindez, még nem egészen világos előttem. De hogy volt valami nyomós oka, abban biztos vagyok. Azt hiszem, a terve mégsem volt tökéletes. Önnek el kellett volna juttatnia valahova, vagy valakinek a robbanóanyagot, csak hogy valahol hiba történt. A táska felrobbant, és vele együtt csak nem ön is. Csak nem képzeli, hogy belemegyek egy olyan buliba, ami az életembe kerülhet. Dehogy is, mondta mosolyogva, csak hogy baleset mindig előfordulhat. Sosem hallott még olyat, hogy terroristák felrobbantak a saját bombáiktól. De hát ez az őrültség, sajnos a legszomorúbb valóság, mondta, és megsimogatta simára fésült haját. Amióta az iszlám felkelők mozgolódnak. Iszlám felkelők? Na persze, mosolyodott el, ön bizonyára nem hallott róla, hiszen a Fülöp-szigetek messze vannak Angliától. Nekünk is megvannak a magunk terroristái. Tudja, délen van néhány millió emberük, akik az iszlám fanatikus hívei. Önálló államot akarnak, és iszlám törvénykezést. Azon kívül, persze, feldarabolni az országot. Márkosz elnök statáriumot hirdetett ellenük, és mivel kedvenc fegyverük a robbantás, a robbanóanyagokra is. Igen súlyos esetben életfogytiglan tartó börtön vár arra, aki robbant, vagy aki engedély nélkül robbanószert tart magánál. Hát így áll a helyzet, tette hozzá sóhajtva. Követelem, hogy szembesítsenek az információs lányjal. Kapaszkodtam az utolsó szarmaszálba. Lecsusszant az asztalról, és fejcsóválva megállt előttem. Higgye el, segíteni szeretnék magán. Ha ki akar mászni a lekvárból, fogadja meg a tanácsaimat. Először is azt a szót, hogy követelem mostantól kezdve felejtse el, oké? Oké? Mögtem. Másodszor, ne akarja, hogy szembesítsék az információs lányjal. Hallgasson rám, jó, de miért ne akarnám? Mert a Manila International repülőtéren újabban kizárólag férfiak teljesítenek szolgálatot az információban. Világos, az ügyeletes pedig esküszik, hogy egy percre sem hagyta el az ügyeleti helyiséget, és semmilyen táskát nem adott át magának. Őszintén szólva úgy éreztem magam, mint a légy, akit a pók röpke másodpercek alatt befont a hálójába. Ha szerencsém van, 20 évvel megúszom életfogytiglan helyett. Néhány percig némán bámultunk egymásra, s ez elég volt ahhoz, hogy felmérjem a helyzetemet. Ostoba módon besétáltam egy kitűnően felépített csapdába. Mentségemre szolgáljon persze, hogy fogalmam sem volt a csapda létezéséről. Azzal kezdődött az egész, hogy elcsaltak Manilába, megajándékoztak egy táska robbanószerrel, éppen ott, ahol statárium van ilyesmire. Ügyes, roppant ügyes, azt azonban még most sem értettem, hogy a gyilkosság a gépen és a csadoros nő hogyan kapcsolódik mindehez. Továbbá a táska gyémánt és Melotti halála. Idáig értem éppen, amikor az ajtó kitárult, és Pazmarin százados viharzott be a szobába. Arcán nyoma sem volt már bánatnak, vagy kétségbeesésnek. Marcon a rendőr volt, semmi több. Hangos krákogással benyomult az asztala mögé, levágta magát a székére, megsimogatta göndörhaját, aztán a hóna alatt tartott dossziét lecsapta maga elé. A hirtelen támadt légörvény nyomán porszemek milliói emelkedtek a magasba, hogy a szellőszárnyán az ablak felé vitorlázzanak. Pazmarin kinyitotta a dossziét, rábámult egy papírlapra, megkocogtatta a fogait, aztán felém vakkantott. Jöjjön ide, felálltam, és odasétáltam az asztalhoz. Elém tolta a papírt, és megfordította. Nagy alakú fénykép hevert előttem, amely az első pillantásra semmit nem ábrázolt. Ahogy jobban megnéztem, szabálytalan krikszkrakszokat véltem felfedezni rajta. Hasonló volt egy igen rossz állapotban lévő mongol szikla felirat fényképéhez. Mit szól hozzá? Kérdezte. Úgy bámultam a képre, hogy majd kiesett a szemem, közben nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy ismét hintába ültettek, és valamiféle lélektani teszttel azt akarják bebizonyítani, hogy nem vagyok normális. Nem tudom, mi ez, mondtam mogorván. Húzza ide a székét, oda húztam. Üljön le, leültem. Nézze meg gondosan, nagyon gondosan, hát ha felismer valamit rajta. Nagyon fontos talán önnek is. Első ízben éreztem valamit a hangjában, ami, mintha együttérzés féle lett volna. Persze lehet, hogy tévedtem. Mindazonáltal komolyan a képre meredtem, és megpróbáltam megfejteni a krikszkrakszok értelmét. Ahogy egyre erősebben néztem, meglepő módon tisztulni kezdett a kép. Felülső részén legömbölyödő szürkeség bontakozott ki, ami akár egy emberi vál is lehetett, a kép alsó végén pedig, mintha egy csípő körvonalai látszottak volna. Egy ember háta? Kérdeztem. Csak nézze tovább, tovább néztem, és a krikszkrakszok is kezdtek összeállni. Előbb néhány ág fonódott össze fakoronává, majd a törzset is ott láttam alatta, s néhány gyökeret a legvastagabb vonás körül. A törzsön, mintha valami egészen apró, miniatűrírás látszódott volna, de olyan apró, hogy képtelen voltam kivenni a betűket. Tetoválás? Kérdeztem. Válasz helyett a krikszkrakszokra mutatott. Na, mi ez? Hát alig, ha nem egy fa. Mondtam tétován, elővett egy gyufaszálat, és ketté harapta. A szemem sarkából láttam, hogy nagy cseppekben folyik arcáról az izzadság. Milyen fa, ha nem lettem volna olyan helyzetben, amilyenben voltam, felnevettem volna. Hogy a fenébe lehet megállapítani egy stilizált fa ábrázolásról, hogy... Ho-ho, az ördögbe is várjunk csak, a jellegzetes ágak, a nyúlánk törzs a gyökerek. Narra, kiáltottam fel. Pterocarpus indicus, egy mahagóni fajta, elégedetten hátradőlt, és letörölte a verítéket a homlokáról. Bravo, Mr. Lawrence, nem is tudtam, hogy a rovarokon kívül a fákhoz is ért. Csak amennyire a rovarokhoz szükséges, mondtam segítőkészen. Hiszen tudnom kell, hogy milyen fán milyen rovarok. Tehát ön szerint egy narrát ábrázol. Szerintem is. És maga mit mond, Hernandez? Hát nem ismerem a fákat. Mi ez? Tetoválás? Kérdeztem másodszor is. Pazmarin hátradőlt a székében, és a régi helyett új gyufaszálat dugott a szájába. Nem az, mondta aztán komoran. Egyáltalán nem az, említettem ugyebár, hogy azt a férfit, azt a David Melottit, akitől önlepkegyűjteményt szándékozott vásárolni, tegnap este meggyilkolták. Méghozzá nem is akárhogy, Mr. Lawrence. Egy drótból reszelt, hosszú, tűszerű fegyvert szúrtak a szívébe, amely fanyélben végződik. Megölték, aztán kihúzták a fegyvert a sebből, a férfiról lehúzták az inget, és az árral, vagy hogy is nevezzem, ezt az ábrát karcolták a bőrébe. Jól ismerte fel, Mr. Lawrence. Ami itt fekszik ön előtt, az Melotti hátának a fényképe. És rajta a fa, a narra. Mondd ez valamit önnek, az égvilágon semmit. Nyögtem, és éreztem, hogy ismét széthullanak fejemben a mozaik kockák, amelyeket így úgy már összeraktam. Rendben van, mondta, és kiköpte a gyufaszálat. Akkor beszéljünk talán arról a gyilkosságról, amelyét az önszomszédságában követtek el a repülőgépen. Ugyanilyen fegyverrel? Tette hozzá nyomatékkal. Hernandez hadnagy eltátotta a száját, és csodálkozva bámult egyikünkről a másikunkra. A pók elégedetten dörzsölte a lábát, és tovább szőtte a hálót körülöttem. Mi történt tehát a gépen? Ismételte meg kérdését a százados. Hálás lennék, ha őszintén elmondana mindent? Tette hozzá fenyegetően. Bár most már mi sem állt távolabb tőlem, mint az őszinteség, nem láttam értelmét, hogy mindent letagadjak, ami a gépen történt. Hárman ültünk egy sorban, mondtam az igazságnak megfelelően. Legkívül én, középen egy nő, sadorban, legbelül egy férfi. Olyan 30 körüli, amerikai, és szőke bajusza volt. Aha, kb. Az óceán közepe felett viharba kerültünk. Villámlott, mi egymás, a csadoros nő többször kiment a vécére, a szőke fickó meghívott egy viszkire, mert attól tartott, hogy lezuhanunk. Úgy gondolta, hogy ha már fürödnünk kell, kellemesebb a fürdés, ha egy-két dupla adag van a gyomrunkban. Persze a bárba mentek, és ittak egyet. Úgy van, pontosabban kettőt. Szót sem ejtettem róla, hogy a szőke fickó furcsán viselkedett, és hogy megmarkolta a gigám, mert a táskájához mertem nyúlni. Azután, míg ittunk, lecsillapodott a vihar. Visszamentünk a helyünkre. Azaz a társam már korábban visszament. Én még maradtam egy kicsit. Ugyan miért? Nem volt kedvem visszamenni. Aki kiszolgált. A stewardess olyan csinos volt, és különben sem voltam még álmos. Hogy nézett ki a stewardess? Ahogy visszaemlékszem rá, váligérő, hosszú, szőke haja volt, és igen, már emlékszem. Kibudjant a sapkája alól, és lilára volt festve a szája. Ezen kívül Gabinak hívták. Megmondta a nevét. Ezután mi történt? Visszamentem a helyemre. Mennyi idő múlva? Őszintén szólva nem emlékszem pontosan. Becslésem szerint talán negyed órával később, mint az utitársam. Amikor visszament, mit látott? Azt, hogy alszanak. A csadoros nő is és a másik is. Nem akartam felébreszteni őket. Arról sem szóltam, hogy a szőke fickó az én táskámat szorongatta az ölében. Jóságos Isten, de valóban az én táskám volt-e? Mi történt reggel? Arra ébredtem, hogy leszállunk. A csadoros nő ismét elment a mosdóba. Többé nem is láttam viszont. Amikor a gép megállt, és mindenki a leszálláshoz készülődött, utitársam, tudja, a szőke fickó, még mindig aludt. Gondoltam, felébreztem. Ekkor már senki sem volt abban a szalomban, ahol mi ültünk. A csadoros nő nem jött vissza. Mondtam már, hogy akkor láttam utoljára, amikor kiment a mosdóba. Tehát nem. És a fickó? Megráztam, de nem ébredt fel. S ahogy jobban megnéztem, láttam, hogy nos, már nem is fog. Pazmarin szájában megállt a legújabb gyufaszál. Hogy nem fog, mert meggyilkolták. A százados áthajolt az asztal felett, és megmarkolta az lakómat. Mit beszél? Gyengéden lefejtettem a kezét, amitől felsziszent, és eltorzult az arca a fájdalomtól. Az ördögbe is mondja még egyszer, a fickót meggyilkolták, de mi van ezen csodálkozni való? Valóban nem értettem, hogy mitől indult fel ennyire. A vágtató mentőautó, a rohanó ápolónők mind azt mutatták, hogy a pasast megtalálták, méghozzá röviddel azután, hogy elhagytuk a gépet. Nekik is tudnia kell róla, különben miért faggatna, hogy mi történt a Boeingen. Tehát, mondta lassan, meggyilkolták a fickót. Valami ismét riadót dobolt a mellkasomban. Éreztem, hogy nem stimmelnek a dolgok, nagyon nem stimmelnek. Szagot kaptam, mint a vadászkutya, csak hogy nem tudtam mit kezdeni vele. Olyan sötétben tapogatóztam, amelyben még egy Szent János bogár is szupernóva kitörésnek hatna. Sóhajtott egyet, megtörölte a homlokát, és Hernandezre pislantott. Az visszará, de neki sem csillogott több értelem a szemében, mint az enyémben. Pazmarin felállt, és hangsúlyozott udvariassággal az ajtó felé intett. Megkérhetném, hogy jöjjön velem, Mr. Lawrence és maga is hadnagy. Hová kérdeztem riadtan, miközben felemelkedtem. A százados kiköpte a gyufaszálat, és komoran a képembe bámult. Egy vidám kis halott szemlére, mondta. Már persze csak akkor, ha nincs ellene kifogása. Végigmentünk néhány viszonylag néptelen folyosón, aztán váratlanul bekanyarodtunk abba, amelyikben a táskát rejtettem el. Amikor elhaladtunk a szellőztető rácsok mellett, megtorpantam, és azt fontolgattam, hogy nem kellene-e megmutatnom a gyémántokat, és elmondani nekik mindent. Pazmarin észrevette habozásomat, és rám vakkantott. Mi van? Fáj a derekam, mondtam, és nem is jártam messze az igazságtól. Amikor a robbanás a falhoz vágott, egy esőcsatorna tartója alaposan megnyomkodta a medence csontomat. Majd a börtönben kipiheni magát, vigasztalt, és megfogta a könyököm, hogy egy alig látható átjáró folyosó felé tereljen. Újra csak felsziszentem, mire ijedten elkapta a kezét. Az ördögbe is ember van egy tenyérnyi épp hely magán. Éppen válaszolni akartam, röviden és határozottan, amikor egy szürkére festett szárnyas ajtó elé értünk. Hernandez lefékezett a jobbomon, Pazmarin pedig nemes egyszerűséggel megrugdosta az ajtót. A szárnyak kitárultak, és egy kefehajú rendőr bámult ki a résen. Maga a százados? Nem. A nagynénikém. Minden rendben, José? A rendőr rávigyorgott. Rendben, uram. Jól viselik magukat. Diaz, azonnal itt lesz, uram. Pazmarin félretolta Josét, megfogta a karom, amire ugyanismét felsziszentem, de most már a kutya sem törődött vele. Őszintén szólva én sem. Minden figyelmemet lefoglalta a szoba, amelybe beléptünk. Nem mondhatnám, hogy a falak, vagy a berendezés tetszett volna annyira, bár a falak hófehérre voltak meszelve, s az egyetlen keskeny ablakon beáramló trópusi napfény mint a tükörről verődött vissza róluk. A napfény ellenére kellemesen hűvös volt ideben, a légkondicionáló halkbugása amerikai hotelszobák hangulatát idézte. Amire igazából odafigyeltem, az két hordágyszerű fekvőhely volt. Mindkettő nagyjából a szoba közepén állt, rövid lábakon. S mindegyiken egy emberi alak hevert fehér lepedővel letakarva. Ismét végigfutott a hátamon a borzongás, ami akkor szokott, ha halott van a közelemben. Méghozzá olyan, aki nem természetes módon távozott a síralom völgyéből. Hernandez és Pazmarin levették a sapkájukat, és valami ismeretlenül is fenyegető érzéstől vezérelve, hónuk alá szorították. Én is levettem volna, ha lett volna mit. Egyetlen, széles karimájú, galambszürke texasi fejfedőm azonban romjaiban hevert valahol a robbanás környékén, ha csak az arra vetődő utca gyerekek haza nem vitték. Rövid szemlélődés után Pazmarin törte meg a csendet. Tehát ön azt állítja, hogy ma éjszaka a repülőgépen megöltek valakit, igaz? Bólintottam, azt állítom, ki volt az áldozat? Már egyszer elmondtam, százados. Mondja el még egyszer, egyszerre csak rég tova tűnt ifjúságom legszebb napjai rémlettek fel előttem. Valaha, egy napos délelőttön éppen így állottam egy sorpaddal szemben, ahonnan tágra merett szemű vagy éppen vidáman heherésző osztálytársak néztek kárörvendve rám. Én meg csak álltam, álltam, és nem jutott eszembe annak a versnek a címe, amelyet el kellett volna mondanom. Csak a költő nevére emlékeztem. Arany János verse, ismételgettem. Ma már nem tudnám kívülről elmondani, mint akkor. Csak a tartalmára emlékszem, hogy megöltek valakit, és a gyanúsítottaknak sorban el kellett vonulniuk a halottaságyon fekvő áldozat előtt. S amikor a gyilkosra került a sor, a már beszáradt sebből frissen, buzogva feltört a vér. Tetemre hívás, igen, ez volt a vers címe. Úgy álltunk a halottak mellett, mintha mi is arra várnánk, hogy a tetemeket takaró fehér lepedő megvörösödjék, és a sebekből széles sugárban ömleni kezdjen a vér. Az áldozat egy szőke, bajuszos férfi volt, ismételtem megadóan. Feltűnő amerikai akcentussal beszélt. Érzésem szerint nem tartozott az előkelő társadalmi rétegek egyikébe sem. Nocsak, pislantott fel a százados, ezt eddig nem is említette. Holttestek szomszédságában megjön az ihletem, mondtam. Hát, ha megjött, akkor csak folytassa. Mint említettem, a fickót leszúrták. Még hozzá egy gyárral, vagy mi a csodával. Egészen biztos abban, amit mond Mr. Lawrence. Kérdezte Pazmarin, de nem rám, hanem a holttestekre nézett. Halál biztos, mondtam a körülményeknek megfelelően. Miért kérdi? Csak azért, mondta, és közben rám emelte a szemét, mert gyilkosság ugyan történt a repülőgépen, és a fegyver is megegyezik azzal, amit ön mond, csak az áldozattal van egy kis probléma. Hogy? Kérdeztem szinte hihetten. Olyan holttestet ugyanis, amilyet ön látott, vagy látni vélt, vagy nekünk feltállalt, nem találtunk. Találtunk helyette viszont más valakit. Éreztem, hogy elszorul a torkom, és megáll bennem a lélegzet. Más valakit? Nyögtem. Más valakit? Mondta komoran, és a letakart hullák közül a közelebbire bökött. Óhajtja megtekinteni? Szótlanul bólintottam, és mozdulatlanná dermedve figyeltem, amint az ágyhoz lép, megfogja a lepedő szélét, és szép, lassú mozdulattal, mint ahogy szobrokat szokás leleplezni, lehúzza a hulláról a takarót. Amikor a lepel lehullott a földre, majdnem felkiáltottam, pedig réges-rég elszoktam tőle, hogy halottak látványa rémült kiáltásokat csajjon ki belőlem. Ez azonban valami más volt. Valami váratlan, rémületes és megfejthetetlen. A hordágyon ugyanis égre meredő, üveges szemekkel nem a bajuszos férfi hevert, hanem a szőke, hosszú hajú stewardess, aki viszkivel szolgált ki bennünket tegnap éjszaka. És, akit Gabinak hívtak. Néhány pillanatig csak tátogtam, mint a partra vetett hal. S, amikor már megjött a hangom, akkor sem tudtam néhány töredezett szónál többet kimondani. Ezért hetetlen ez egyszerűen. Pazmarin hol engem, hol a hullát nézte, közben bánatosan vakargatta a fejét. Hát ez az, Mr. Lawrence, ha ön sem érti, akkor hogy értsem én? Először jön egy szépen hangzó mesével valami lepkegyűjteményről, aztán a véletlenül magához jutott robbanószerről, aztán egy szőke bajuszú férfi hullájáról, akit egy nem létező, csadorba bújtatott nő ölt volna meg, végül egyetlen szót sem ejt egy valóban létező hulláról, akit minden kétséget kizáróan meggyilkoltak az éjszaka. És nem is túl messze öntől, igaz? Hogy nem túl messze tőlem, nyögtem értetlenül. Pazmarin tovább vakarta hullámos, fekete hajjal borított fejét, és bánatosan csücsörített. Sajnos az a helyzet, hogy a kisasszonyt, Gabriela Virbelt azon az ülésen találták meg, amelyen az ön elmondása szerint egy csadorba öltözött nőnek kellett volna ülnie. Ehhez mit szól, Mr. Lawrence? Semmit? Mondtam, nem tudok mit mondani. Abból, ami tegnap és ma velem történt, az égvilágon semmit sem értek. Kár, Mr. Lawrence, nagy kár, mert ahogy a dolgok állnak, ez már nem is életfogytiglan. Ez valami sokkal rosszabbannál. Ahogy kimondta, nagy csend dereszkedett a szobára. Hernandez hadnagy rám emelte kék szemét, hogy az ördögbe lehet egy filippinónak kék szeme, és ismét megcsillant benne a sajnálat. Szép, filmsztárra emlékeztető arcán mél a szomorúság ömlött el, olyan volt, mint aki nagyon sajnál valakit, vagy valamit. Sokért nem adtam volna, ha nem én vagyok sajnálatának tárgya. Tehát így áll a dolog, mondta Pazmarin, és gyufaszálat dugott a szájába, majd a helyre való tekintettel gyorsan ki is kapta belőle. Tud valamit hozzátenni? Megnézhetem közelebbről? Kérdeztem bágyattan, csak tessék. Oda mentem a halotthoz, és alaposan megnéztem. Minden kétséget kizáróan Gabi volt, a sztyuardess. Először ott vizsgáltam meg, ahol kiszállt belőle az élet. Pontosan szíven döfték, és pontosan ott, ahol a szőke bajuszú fickót. És pontosan ugyanazzal a szerszámmal, vastag, kemény drótból, vagy kerékpárküllőből csiszoltárral. Nem nyúltam a gyilkos szerszámhoz, inkább letérdeltem a hordágy mellé, és egészen közel hajoltam hozzá. Orromat először halvány törnillat ütötte meg, aztán valami édes kés szag, a bomlásnak induló, alvadt vérszaga. Nagyot nyeltem, aztán tovább folytattam a vizsgálatot. Kétségkívül kerékpárküllő. Hogy erre előbb nem jöttem rá, persze kérdés, hogy mire megyek vele. A másik, amire ugyancsak kíváncsi voltam, a halott lány keze volt. Megnéztem, aztán sóhajtottam és felálltam. Csak nem azért kellett meghalnia, mert kiszolgált két viszkivel el, vagy mert látta a szőke bajuszost. Vagy netán olyasmit is látott, amit nem lett volna szabad látnia. Nos, szakította félbe gondolataimat Pazmarin, lát valami érdekeset? Semmit, mondtam nem egészen az igazságnak megfelelően. Pontosabban annyit, hogy a fegyvert kerékpárküllőből reszelték, és valami fanyelet húztak a végére. Narrafából esztergálták, mondta a százados. Narrából, képettem el, hiszen ez. Pontosan, bólintott a százados, ez az a fa, amelyet volt szíves az előbb egy fényképen felismerni. Narra, mint az a fa is, amelyet a halott Melotti bőrébe karcoltak, méghozzá ugyanilyen szerszámmal. Annak a Melottinak, akitől ömlepkegyűjteményt óhajtott vásárolni, miután levegőbe repítette a Manila International-t. És még azt akarja, hogy higgyem el minden szavát. Már nem is koptattam azzal a számat, hogy mentegessem magam. Behúztak a csőbe, olyan világos, mint a nap. Meg kell próbálnom kimászni belőle, ez is világos. Amire rájövök, meg kell tartanom magamnak, és össze kell raknom a mozaik kockákat, amelyek minden szándékom ellenére úgy összekeveredtek, mintha csak komputer keverte volna meg őket. Idáig jutottam, amikor halk kopogtatás után ismeretlen, szemüveges férfi lépett a szobába. Főhajtással üdvözölte Pazmartint és Hernandezt, én rám csak éppen rám pislantott. Zsinórral átkötött csomagot tartott a kezében, s kérdő tekintettel a százados felé mutatta. Pazmarin elvette tőle a csomagot, megszagolta, aztán elfintorította az orrát. S valóban, ebben a szempillantásban az én orromat is megütötte egy semmihez sem hasonlítható bűz, az eldugult WC kellemesnek nem mondható szaga. Pazmarin Hernandezre nézett, aki megcsóválta a fejét. Ez bejött, mondta, pedig őszintén szólva nem gondoltam volna. Ekkor kezdtem csak sejteni, mit rejthet a csomag. Beszéljen egy kicsit arról a nőről, aki maga mellett ült, kérte a százados. Tudja, aki abban az izében, csadorban, segítettem ki. Na igen, mit látott belőle, lényegében véve csak a kezét. Aha, és milyen volt az a kéz, női kéz volt, ha erre gondol. Egészen biztos benne, feltétlenül. Nem volt valami feltűnő rajta sebb hely, vagy mit tudom én. Erősen gondolkodtam, aztán megráztam a fejem. Semmi. Erős, keskeny női kéz volt. Semmi más nem látott belőle, a szemét sem. Tényleg az ördögbe is, vajon milyen lehetett a szeme, amikor várakozva felém nézett majd utánunk, ahogy eltűntünk viszkit inni megcsillant rajta a fény. Igen, furcsa, erre eddig nem is gondoltam. Határozottan megráztam a fejem. Nem, százados, a szemére sem emlékszem. Igen, a szagára sem, szagára, illatára, no, nem hiszem, hogy csadorba bújtatott nők törniznék magukat. Talán valami kenős, mintha rémlene valami. Hát ezzel nem sokra megyünk, adta meg magát. Az ördög vigye el az egészet. Valami halvány fénysugár látszott felderengeni az alagút végén. Százados korábban nem hitt benne, hogy a csadoros nő egyáltalán létezett. Végre elhiszi. Kénytelen vagyok vele, hogy az ördög vigye el, mondta, és minden volt a hangja, csak barátságos nem. Felmerült ugyanis valami, ami azt mutatja. Ingerült mozdulatot tett, aztán a szemüveges fickóra kiáltott. Vegye el, Diaz, és bontsa ki. A szemüveges elvette Pazmarintól a csomagot, bicskát húzott ki a zsebéből, és egyszerűen ketté vágta a zsineget. Gyorsan lehámozta a csomagoló papírt, majd az egészet undorodva a földre dobta. Odahajoltam fölé, és megvizsgáltam. Pontosan az volt, amire számítottam. Egy messzire bűzlő, vizelettel és ürülékkel bemocskolt csador.